Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Az elkövetkező 117 percben művészetről, kultúráról fogunk beszélgetni. Hallgassák szeretettel!
117 perc.
Szentendrén a művészet malomban lehet találkozni, újra Lojz Viktor szobrászművész alkotásaival a Merkur Pereme kiállításon egészen november 30-áig. Itt a művész két koncertet is adott a Hangszer Szaborral, és a kiállításon olyan vetített anyagokkal is találkozhatunk, ahol hallani és látni lehet, amikor játszik rajta. A kiállításon az alkotóval, Lojz Viktorral Medvedivel beszélgetett.
Az előbb azt mondtad, hogy a közönség dolgozzon meg az élményért. Miért nem dolgozunk meg az élményért? Most egyébként itt állok a Nirvana hangszer szobrod előtt, bevallom, ez nekem egy vizuális cunami. Szóval valami elképesztő, amivel itt most szembesülök. Szóval, hogy dolgozzunk meg?
Hát ez azért is készült, mert ez egy 38 év utazásnak az eredménye, tehát amikor kifejlesztettem több száz ilyen szobor hangszert. Tehát ez most össze van sűrítve, ez egy eszencia. És el kell, hogy mondjam, én is meglepődtem, mikor ez kezdett megszólalni, mert nagyon finom. Tehát 75 évesen ilyen precíz, finom szerkezeteket kitalálni, én el sem tudtam volna képzelni, hogy erre képes leszek. Tehát ugye mindenki azt mondja, hogy ugye butulás, meg elfelejtés, meg mi minden, és akkor előállt ez a dolog. Na most azt hozzá kell tennem, hogy ennek volt egy előzménye, a vírus, én úgy hívom a Covid-járványt, tehát a vírus az teljes izolációt okozott mindenhol az egész világon, minket is bezárt az erdőbe, ott, ahol a múzeumunk van, a Vájvi Altmüzém, és ráértem. Tehát szépen kialakult. De hát az első lépcső, ugye a vizuális sok hatás, hogy mennyi minden össze van illesztve, tehát rossz magyarsággal kifejezve, és tehát én is ott ülök, és így nézem. Nézem, hogy ez hogy jött létre. Tehát van a művészetnek egy olyan, hogy mondjam, titka, amit a művése fog soha felfedezni. Tehát mondjuk egy Mona Lisát is állandóan elemezgetnek milliók, szakértők és nem szakértők, hogy az hogy? Hogy képzelte el Leonardo? Lehet, hogy nem úgy képzelte el, de mégis úgy lett. Tehát ez a művészet titka. És ezt hagyjuk meg a művészetnek. Tehát ne próbáljuk felfedezni, mert lehetetlen. Az űrhajó is elindul, és azt hiszi, hogy valahova eljut, nem jut el sehova. Mert végtelen. Tehát az emberi képzelet nem tudja megérteni, mi az, hogy végtelen. Mert ha megérteni, akkor azt mondaná, hogy igen, el kell menni a következő csillagrendszerig. De hol van az? Ezt szerintem nem kellene boncolgatni ezt. Hagyni kellene nyugodtan úgy, ahogy van. És, ugye, nézni. Tehát a vizuális művészetet nézni kell. És utána jön ki a hang, azt meg hallgatni kell. Ez egy eléggé nagy komplexum, mert ha a hang, ami kijön belőle, az is szokatlan. Tehát amire én a legelején gondoltam, de nem tudtam még ilyen szintre eljutni 87-ben, tehát a hang rezonancia, mint egy természetes jelenség, tehát az óceán hullámzásának a hangja, a szél hangja, tehát itt van egy csomó minden, ami már évmilliók óta működik ezen a földön, és mégse ismerünk. Tehát mit mond a szél? Fúj, néha kedvesen, néha agresszíven, mint most volt ez a vihar, de hát meg kell értenünk, a szél a szél. És akkor persze jönnek ugye azok az ellenérzések, hogy hát meg kellene a szelet fogni, ne fújja le a cserepet, ne törje ki, vagy döntse ki az ár, a fát. Tehát ilyen elvárások vannak most. De hát nem lehet az embertől ilyen elvárás, mert hagyni kell a szelet. Hát ha úgy érzi, hogy dönteni kell a fát, akkor dönti a fát. Az embernek meg az a dolga, hogy helyrehozza.
Visszakanyarodva a hangra, vagy a hangokra, úgy tudom, hogy Jenei Zoltán egyszer elment hozzád, hogy engedélyt kérjen, hogy bizonyos hangokat rögzítsen, mert ilyenek szerinte a valóságban kvázi nincsenek. Tehát ezek konstruált hangok, ha jól gondolom, de javíts ki, hogyha rossz felé megyek.
Hát a mechanikus szerkezet forgása, pengetése persze közrejátszik arra, hogy más legyen, de ezek a hangok vannak, hiszen itt lesz majd a fülünk előtt, mert a szemünk előtt maga a szerkezet van, de a hangok ott lesznek a fülünk előtt, tehát ez nem úgy mesterséges, mint egy kompjúter. Tehát a kompjúter hang, na az durván mesterséges. Az lényegében nincs térben, tehát ez egy lapos dolog, és más rendszer működik, ez térben van. Tehát a hang a térben találkozik a másik hanggal, és asszociál, együttműködik, egymásba fonódik. Na ez a következő lépcsőfok, ami érthetetlen. Tehát a kompjúteren lehet látni, hogy mi történik, ugye az egy matematikai képlet, matematikai rendszer, kockás füzetből kezdődött, 1 + 1 = 2, de itt nem, itt a tér, ami körülöttünk van, az megint csak megismerhetetlen. Ezek a hangok ezért szabadok, és a szabad egymásba fonódás, egymásba kapcsolódás, tehát egy partitúránál megír egy zeneszerző egy kompozíciót. Ott próbálja egymáshoz illeszteni a hangokat. És akkor jön a zongora, vagy bármilyen hangszer, és akkor egymásba illeszkednek úgy, ahogy illeszkednek, és ez függ a zongorának a minőségétől. Ha le van hangolva, akkor másképpen illeszkedik, és így tovább, és így tovább.
Azt jól gondolom-e, hogy minden egyes előadásod a hangszerszobron, és most kifejezetten a Nirvánára gondolok, az improvizáció, tehát soha nincs két egyforma megszólaltatás?
Nem improvizáció, tehát itt is van egy partitúra, tehát hogy melyik hangszert erősítem be, melyik hangszer kerül egymáshoz közel, tehát ezt követem, ezt gyakorlom is. De megint csak a szabadság miatt nem lehet megismételni, mert az a hang találkozás, az lehet, hogy soha többet nem jön létre. Tehát ezért van az, hogy az előadás az szinte tényleg egy ilyen végtelen utazás. Hangok összeillenek, és akkor soha többet nem jön az összed, hasonló képen összejön, és a ritmus, ami a legdöntőbb, tehát azt próbálom viszonylag stabilan tartani, mert nekem a legfőbb mániám a ritmus, nem a melódia. Tehát azt tudom, hogy a zakatolás az mennyire fontos ugye az emberi életben ma már, tehát minden zajos, minden hangos, tehát ezt próbálom humanizálni. Tehát nem egy ellenségkép az, hogy zakatol ez a szerkezet néhol, de hát azok a rezonanciák ki fogják kristályosítani a ritmust, ami mögötte van. És akkor ráadásul még a szerkezetet lehet a fordulatot szabályozni egy kis elektronikus gombbal, tehát lehet a lassúból egészen az extázisig fölpörögni, azt csinálom is, tehát az pedig ugye az én pillanatnyi érzelemvilágom. Tehát én improvizálok, igen, de az az improvizáció, az tudatos improvizáció.
Emlegettél hangolást. Ebben az esetben a Nirvánánál szükség van ilyesmire?
Nincs. Egyáltalán nincs. Fiam itt volt, és akkor azt mondja, hogy ezen a ponton olyan hang találkozásokat észlelt, olyat hallott, amit máshol nem. Nem elég, hogy ott a játszás közben és a húrnak a rezgése, zengése közben alakul ki egy új hangaura, ami el is megy utána, mint a szél elfújja, hanem itt a négy hangszóróból a térben sugárzott hangok is keverednek. Tehát az embereknek van lehetőségük körbe menni, és abban a pozícióban, ahol neki tetszik, ott megáll, és próbál ott egy kicsit eltérni a hagyományos világtól, tehát engedni szabadon a képzeletet, és majd meglátjuk.
A hangszer mögött ki van képezve egy ülőhely, ahonnan te zenész vagy dolgozol a hangszerszoborral, de hogy egy picit közelebb hozhassuk, arról beszéljünk, hogy mindig úgy emlegetted a dolgokat, hogy a hangszer, a hangszerek. De itt tulajdonképpen, hogy félreértés ne essék, nem konkrét hangszerekről van szó, hanem te ipari hulladékból, ipari tárgyakból dolgozol, gondolom, egy komoly gyűjtőmunka van. Ebben a dologban volt egy francia-magyar festőművésznő, aki még 80 évesen is itt a Szentendrei úton rálépett a fékre, mert látott valami vasdarabot, és abból építette a kertjébe a vasszomrokat. Tehát azt gondolom, hogy te is egy ilyen gyűjtő vagy, de egy picit erről beszél, akár konkrétan a Nirvánáról, már csak azért is, mert az ember szembeáll vele, akkor szemezhet például egy Buddha fejjel, ami mögött én inkább filozófiát gyanítok, mint hangot.
Ez egy szimbolikus dolog, mert igazából ennek a hangszer kompozíciónak a címe Nirvána után. Mivel az első volt a Nirvána, tehát ott is tudatosan egy kis Buddha fejeket tettem föl, tehát szimbolikusan, megint csak nem vallási okokból, bár ismerem a buddhizmus, mert a párom buddhista, és járom Tajvanra, tehát van egy kolostori kapcsolatunk, és a fő szerzetes az nagyon nagy művészetpártoló, sőt gyűjtőkört kortárs művekben. Ez egy ironikus dolog, hiszen az egész pályám alatt én úgy gondoltam, hogy komoly, de a komolyba nem kell belehalni, tehát legyen egy kis lazaság mögötte, humor, vagy bármi. Ott voltak a kis fejek, és azt mondtam, hogy én már megvilágosodtam, többet ilyet nem csinálok. De közben kiderült, hogy túl nagy lett. Tehát még ennél is kicsit nagyobb. Ami miatt nem fér bele egy ilyen utazó ládákba, amit én már előre elkészítettem. És ennek az a filozófiája, az az egyfej, Buddha fej szimbolizálja, hogyha elérkeztünk a Nirvánába, a mennyországba, tehát minden ugye vallási filozófiának megvan a maga úti cél vége, tehát ahova el kell érkezni. Akkor kiderül, hogy bizony elérkeztünk oda, de mivel az univerzum végtelen, és ez a végtelenség tényleg felfoghatatlan, nem tudjuk, hogy hova kerülünk. Tehát valószínű, hogy egy végtelen magány következik az életünk második részében, vagy a másik oldalán. Tehát ezt a magányt meg kell érteni. Na most, amikor én egyedül játszok, akkor az derül ki, hogy én már benne vagyok ebben az univerzumban. Tehát én már próbálok valahol lenni ezekkel a fantasztikus hangokkal. Lehet, hogy segít majd átvészelni ezt a végtelen magányt valahol. Ez olyan dolog, mint a kinti múzeumunk területe 5 hektár, és van egy úgynevezett hátsó erdő, szoborpark, ahol egy kicsit könnyebb, és ott pedig ilyen ülő padokat raktam el különböző helyzetben, és csak nézem a fényt, ami átjön a nagy tölgyfák koronáján. Ugye, mert a nap mozog, más irányba vetül a fény, ha pedig a szél mozog, akkor a korona miatt is a fény nyaláb ide-oda mozog. Tehát én azt mondom, hogy ott van a nap, minden nap látjuk, sőt, vágyunk rá, mert azért sötétségben nem akar senki élni, és mégse látjuk a fényt. Én meg ott ülök, és próbálom megfejteni a fényt, ami a napból jön. Vannak olyan földi vágyak, ami miatt, de én nem tudok átlépni azon a határon, akkor meg kell állnom. Tehát volt olyan próba, hogy a ritmusuk úgy összejöttek, hogy hú, nincs tovább, megállás, és akkor abba hagytam. hogy ez összejöhet-e még egyszer. Valami hasonló jön össze, de nem ugyanaz. Ez a kihívás.
Lois Viktor szobrászművésszel Medvedivet beszélgetett annak kapcsán, hogy Szentendrén a Művészet Malomban lehet megnézni a Merkur Pereme című kiállítását egészen november 30-áig.
Jeden list. 117 perc.
Sokat beszéltünk az utóbbi másfél évben, bocsánat, sokat beszéltünk az utóbbi másfél évben a kínai gyógyászatról és arról, hogy miben más, mint az európai gyógyászat, illetve hogy a hagyományos kínai gyógyászat az hogy viszonyul a pácienshez, vagyis hozzánk. Nyilván ez az eltérő nézőpont és gondolkodásmód, ez a holisztikus szemlélet valamilyen módon megjeleni az orvosok képzésében is. Biztos rendkívül is sok a hasonlóság, de biztos legalább ugyanennyi különbség is van a hagyományos kínai orvosok képzésében. Természetesen erről fogom most kérdezni dr. Oravec Márk hagyományos kínai orvost, aki eddig kalauzolt minket, és most azt is el fogjuk mondani, hogy mi a képzés alapja, hiszen ő maga is részt vett egy ilyen képzésen Kínában.
Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kínai orvoslás oktatásának ugyanolyan hosszú a történelme, mint magának a kínai orvoslásnak, de hogyha ugye a legrégebbi időkben, tehát olyan 2000 évvel ezelőtt, még ugye úgy lehetett tanulni, hogy az ember keresett egy mestert, és akkor oda elszegődött, és tőle tanult. De egészen korán, már a 7. században megjelentek a császári udvarban az orvosképzések. Viszont az a fajta nyugati egyetemi rendszer, ami most is van, ugye Kínában is, az a 20. század elején, 19. század végén kezdett el megjelenni. Majd a 1950-es években alapultak azok az egyetemek, abból most Kínában olyan 26 darab van, ami a hagyományos kínai orvoslás egyetemei. És itt a tanterv, a képzés tartalma, az ötvözi magában a hagyományos kínai orvoslás ismereteit, tárgyait, illetve a modern orvostudományét, egy olyan nagyjából 50-50%-ban osztik meg a kettő az 5 éves tanulmányi idő során.
Gyakorlatilag amit tanulnak a hagyományos kínai orvoslásból, az mennyiben különbözik, mint amit itt mondjuk egy orvosi egyetemen tanul az ember általános orvosi szakon?
Hát a tanulmányok fele az ugyanaz, tehát ez ugyanaz az anatómia, ugyanaz az élettan, ugyanaz a gyógyszerészet, ugyanaz a sebészet, ugyanaz a belgyógyászat, tehát a tanulmányok felét azt ezek az ismerős tárgyak teszik ki. A tanulmányok másik felét pedig a kínai orvoslás tárgyai, tehát azok a tárgyak, amelyet mondjuk az ember, vagy azok az ismeretek, amelyeket az ember mondjuk 200-300-400 évvel ezelőtt is tanult, amikor még nem integrálódott a maihoz hasonló módon a kínai orvoslás és a modern tudomány, ahogy most történik. És akkor ezek, hogy mik ezek a tantárgyak, mondjuk ez lehet, hogy sokakat érdekelhet. Van egy az első tantárgy, amivel kezdődik, ez a kínai orvoslás elméleti alapjai. Erről jelent már meg magyar nyelvű könyv is a Semmelweis Egyetemnél, és utána a vizsgálati módszerek következnek, utána ugye ott, itt már több részre osztik ezután a tanmenet, vannak az akupunktúrához kapcsolódó tantárgyak, ahol a akupunktúrás szúráslokációkat, az akupontokat tanulják az emberek, meg a meridiánok lefutásait, akkor az akupunktúrához kapcsolódóan van egy technikáról szóló óra is, tehát ugye a tűszúrás technikája, illetve a kezelés, akkor ugyanez megvan a manuálterápiánál is, tehát hogy mik a manuálterápiás technikák, a masszás technikák, és akkor azokat hogyan kell alkalmazni, illetve a másik ága a képzésnek, az pedig a hagyományos kínai gyógyszerek vagy gyógynövények alkalmazásáról szól. Először van egy tantárgy, ahol egy olyan pár száz gyógynövényt meg kell tanulni, aztán van egy tantárgy, ahol pár száz receptet meg kell tanulni kívülről, tehát ezek olyan mondjuk 5 és 15 összetevő közötti receptek különböző gyógynövényekből, aztán pedig
következik a
kínai orvoslás, belgyógyászata, nőgyógyászata, stb. Tehát, hogy ezek a különböző szakágak a kínai orvoslásban már több száz éve jelen vannak, hogy van nőgyógyászat, van gyerekgyógyászat, sebészet, stb. És akkor ezekhez kötődő tantárgyak is vannak.
Amikor tanulják ezeket a hagyományos kínai gyógynövényeket, akkor Kínában elmennek és megtanulják, hogy hogy néznek ki ezek a gyógynövények, amikor szedik őket, tehát a begyűjtésüktől kezdve, vagy pedig egész egyszerűen az a gyógynövény az, amikor beszerzi, akkor utána mire való?
Inkább az utóbbi. Ugye az van, hogy a hagyományos kínai orvosi egyetemeken van orvosképzés és van gyógyszerészképzés. Tehát a hagyományos kínai orvosképzésen elsősorban azt tanulják meg az emberek, hogy az mire való, azt hogyan kell használni egy recept felírás során, mikor melyiket kell használni. Ezzel szemben a gyógyszerészet szakon tanulnak a gyógynövények termesztéséről, a helyes termesztési körülményekről, feldolgozásukról, begyűjtésükről, tárolásukról, hatóanyagvizsgálatokról, stb. Tehát, hogy nem csak hagyományos kínai orvosképzés van, van hagyományos kínai gyógyszerészet.